Üdvözlöm nézőinket! Önök a Ma Hét Média Család Nagy Ittó című műsorát látják. Köszöntöm a stúdióban Kollégh Zsolt állandó szakértőnket, illetve fiatal kollégánkat, Hajtman Gábort.
Jó napot kívánok! Mi is üdvözöljük a nézőket!
Jó napot kívánok! Én is üdvözlöm a kedves nézőket!
Én Matus Tibor vagyok, és megpróbálom helyettesíteni Pomichal Krisztián kollégánkat, akit pár napra nélkülöznünk kell. Azt hiszem, sok a megbeszélni valónk, ezért vágjunk rögtön is a közepébe. Talán az elmúlt napok legfrekventáltabb témája az a járványügyi helyzet, illetve a tömeges tesztelés. Ugye a járvány az utóbbi napokban, vagy inkább hetekben, mondhatni kontrollálatlan terjedésűvé vált, és hát a kormány egy nagyot lépett ezzel a tömeges tesztelés bejelentésével. És a múlt hét végén ugye 4 járásban egy ilyen próbatesztelést is végzett. Hogyan értékelhetjük a 4 járásban lefolytatott próbatesztelést? Meglepett titeket ez a 3,67%-os pozitív esetszám?
Megelőlegezett kérdést azért föltennék, hogy indokolt volt-e a kormánynak ez a lépése? Mármint, hogy ennyire szigorú lépéseket tesz a kormány, ugye részleges lezárás is érvényben van, amellett, hogy a tömeges tesztelést elindították. Úgy fogalmaztál, hogy ellenőrizhetetlenné vált a járványhelyzet, és valóban utalnak arra jelek, hogy egyre kritikusabb a helyzet Szlovákiában. Ugye ennek a mércéje mindig az, hogy az egészségügyi ellátórendszer vajon bírja-e a terhelést. Éppen a mai napon olvashattunk egy olyan jóslatot, maga az egészségügyi miniszter állítja ezt. Nem egész 2 hét választ el minket attól, hogyha nem javul érdemben a szlovákiai járványhelyzet, akkor az egészségügyi ellátórendszer túlterhelté válik. Vagyis azok a betegek, akik intenzív ellátásra szorulnának, legyen szó koronavírusos betegekről, vagy más betegség miatt szenvedőktől, elképzelhető, hogy nem tudja biztosítani az egészségügy a megfelelő ellátás számukra. Tehát ezért kell valamit lépni. És a kormány elképzelése a tömeges tesztelésről az, hogy hát a célja ennek az akciónak, hogy az aktív korú népesség körében kiszűrjék a fertőzötteket lehető legnagyobb számban, és ugye ezzel egy időben lehetővé tegyék a gazdaság működését is. Ugyanis 2 szempontnak kell megfelelni. Az egyik az egészségügyi szempont, lehetőség szerint kordában tartani az elszabaduló járványt, másik pedig elkerülni azt, ami tavasszal történt, hogy lezárják a gazdaságot, és ezáltal olyan terhet rójanak a lakosságra, amit nem tud megfizetni anyagi értelemben, és át is adom a szót a kollégának.
Én tőled azt kérdezném, hogy a részvétellel mennyire voltál elégedve, tehát a 4 járás, ugye úgy mondták, hogy olyan 180 ezerből 155 ezeren ugye mentek el.
Való igaz, hogy a kormány, mikor bejelentette szombat, azt hiszem, hogy múlt hét szombaton ugye ezt a tömeges tesztelést, akkor hát először bevallom én is eléggé szkeptikusan, és furcsálottam Matovics azon kijelentését, hogy az egész országot tesztelni. Aztán egy kicsit átgondoltam a helyzetet, és arra lettem figyelmes, hogy tulajdonképpen ez még be is jöhet, tehát jól is első jöhet ez a dolog, már mint olyan értelme, ahogy Zsolt is fogalmazott, Zsolt is mondta, hogy a szuperfertőzötteket, azokat a fertőzötteket be lehet azonosítani, és
mondjuk ki,
és őket nem lehet.
5000.
5000.
Pozitív fertőzöttet ugye kivettek a rendszerből.
Igen, pontosan, és hát mert sokan ugye nem produkálnak tüneteket, tehát hogy nincsenek semmilyen tünetei, és igen, hogy a kérdésedre visszatérve, elég jó volt a mozgósítás, ezért is értékelem, és illetve ezért is látom azt, hogy sokan elmentek a járásokba, hogy teszteltetni magukat. A mozgósított a kormány, ugye Igor Matovics és Krajcsi egészségügyi miniszter is jelen volt a tesztelésen, és hát nagyon sokan jártak hozzá. Azon nem lepődöm meg, hogy ugye 3,5% volt az arány. Ezt tulajdonképpen a kormány is, tehát ilyen eredményt jósolt a kormány is, úgyhogy nagyjából bejöttek a jóslatok, meglátjuk, hogy délen mi lesz.
Ha belegondolunk egy kicsit ugye elég zavaros volt a kormány kommunikációja, hogy mivel is kényszerítik rá az embereket, mivel győzik meg az embereket, hogy elmenjenek, de végül is megtalálták azt a helyes ösztönzőt, ugye kombinálva a tesztelés a kiárási tilalommal, hogy, hogy mégiscsak elmenjenek az emberek. Nem így látod?
Ugye a cél mindenképpen az, hogy minél nagyobb tömeg vegyen részt a tesztelésen, hiszen csak így van ennek az egésznek értelme. Így lehet kiszűrni ismétlen az aktív koronépesség körében a legtöbb fertőzöttet. Ugye azért számos kérdés felmerül, mennyire hatékonyak ezek az antigén tesztek. Ennek kapcsán is azért elég ellentmondásos híreket olvashatunk. Szó volt arról, hogy sokan, akik negatívan lesznek tesztelve, körükben is számosan fertőzőek, de az antigén teszt ezt nem tudja kimutatni, hiszen pontatlanabb, mint a forgalomban lévő PCR teszt. Ne felejtsük el, hogy a statisztikákba nem is kerül bele az antigén tesztek által kiszűrt fertőzötteknek a köre. Amit Szlovákia kapcsán látunk, és az Egészségügyi Világszervezetnek közölnek statisztikai adatokat a szlovák fél, ebben se szerepelnek azok a számok, amiket a négy járásban kiszűrtek. És hát ugye az is elhangzott, hogy nincs is módja, kapacitása Szlovákiának arra, hogy minden pozitívan teszteltet, antigén tesztel, pozitívan teszteltet, megismételjék, PCR tesztel ezeket az eredményeket. Tehát erre nincs lehetőség sem. De ugye ebben a helyzetben valamit tenni kell, és ez nyilván indokolja, hogy a kormány nem tétlenül várakozik, valamit cselekszik, próbál, ez mindenképpen egy megsüvegelendő dolog, viszont ami nem szerencsése körül, az tényleg az, hogy lassan egy politikai kérdésé válik ez a tesztelés, és látjuk jól, hogy a szakma képviselői is sokszor ilyen-olyan politikai meggyőződésből nyilatkoztak.
Szerintem a politikai vonzataira még térünk vissza később. Én még jó volna beszélnünk arról, hogy milyen tapasztalatokat szűrtek le. Tehát hogy láttátok, hogy folyt a próbatesztelés, ugye, mert én azt érzem, hogy ez úgy előre mutatja, hogy a nagy országos tesztelést mennyire lesz sikeres, mennyire tudjuk majd logisztikailag bebiztosítani. És itt egy számot megint csak mondok, hogy a tesztelésen résztvevő személyzetet ugye előzetesen letesztelték, és 8%-uk pozitív volt. Tehát hogy látjátok, hogy sikerült ez a megoldani a megszervezését ennek a próbatesznek? Illetve hát, hogy és ez mit mutat a hétvégi tesztelésre?
Én úgy gondolom, hogy a próbatesztelés jól sikerült. Ugye ne felejtsük el, hogy nem az egész országban zajlott a tesztelés, hanem csak néhány járásban. Tehát, hogy az árvai régióban, Alsó-Kubinban, Turdosinban, Bártfán. És azért ez, tehát, hogy ezeket lehetett győzni. Tehát az ottani önkéntesek, az orvosok és a különböző egészségügyben dolgozók ezt nagyon szép, nagyon ügyesen le tudták vezényelni. Fontos volt az is, hogy az emberek felelősségteljesen álltak a dologhoz, tehát nem lehetett hallani semmilyen negatív hangokat, hogy már pedig ők nem mennek el, és nem bíznak ebben a tesztben. Igenis, tehát hogy bíztak a kormányfő ötletében, és hát mintha hívószóra mentek volna, tehát hogy ez eléggé meglepő, hogy nem semmiféle botrány nem történt. Na most azt meglátjuk, hogy az országos tesztelésben ez mennyire fog tehát hogy ez milyen képet fog majd mutatni, mivel, ahogy Zsolt is említette, hát összeomlóban van az egészségügyi rendszer. Ez pedig azt jelenti, hogy tényleg mindenhonnan kell mozgósítani embert, és hát hogyha minden faluban és az összes önkormányzatban ugye véghez fog menni a tesztelés, akkor ott bizony lesznek fennakadások, tehát hogy ez már most szerintem kijelenthető, hogy nem lesz zökkenőmentes, mert hát ilyen nagy dolgot ugye a kormányfő is mondja, az ország operálása következik szombaton hétvégén, ilyet nem lehet azért úgy véghez vinni, hogy ne legyenek benne ugye kisebb hibák.
Annyival egészíteném ki, hogy Jaroszláv Nagy védelmi miniszter éppen ma tartott sajtótájékoztatót, csütörtökön beszélünk, ahol hát tulajdonképpen felszólította az egészségügyi dolgozókat, ha lehetőség szerint tudnak csatlakozni, akkor vegyék ki a részüket ebből az országos tesztelésből. A miniszter elmondta, hogy a logisztikai hátteret biztosító a fegyveres erők, tehát a katonák, rendőrök biztosítva vannak, tehát ez a része megoldott a hétvégi tesztelésnek.
Az hiszem az adminisztratív erőket,
igen, az önkéntesek is, ugye ezt az önkormányzatok tudják vállalni. A legnagyobb gondot az egészségügyi személyzet hiánya okozza. Mai napig nincs megfelelő számú személyzet biztosítva ez az országos teszteléshez, és ezért elhangzott a miniszter részéről, hogy könnyen előfordulhat az, hogy tulajdonképpen vezényelni fogják az egészségügyi dolgozókat, és mozgósítás következik az irányukba, vagyis nem önkéntesen, hanem tulajdonképpen az állam által irányítva kell, hogy kivegyék a részüket ebbe az országos tesztelésből. Tehát itt tartunk, hogy két nappal, vagy hát nem egész két nappal a tesztelés előtt azért számos kérdőjel maradt a lebonyolítást illetően, és hát azért ez bizonytalanságot kelt, bizonytalanságot szül. Nyilván az önkormányzatok egyike másika is úgy érezheti, hogy kevés támogatást, kevés segítséget kapott ennek az egész vállalkozásnak a lebonyításához. Viszont rögtön jegyezzük meg, amit előbb elkezdtem mondani, hogy szerencsés dolog, hogy ettől most távol tartjuk a politikát. Én azt gondolom, mindannyian, akik majd elmegyünk erre a tesztelésre, jó, ha arra gondolunk, hogy legközelebb, amikor felkeressük ezeket a helységeket, ugye a legtöbb tesztelőhely, ha üzemszerűen működik, akkor választóhelyiség is. Ha legközelebb elmegyünk, akkor vegyük számba azt a teljesítményt, amit a kormány ennek kapcsán nyújt, de most egy miatt ezt felejtsük el, és tegyünk meg mindent az egészségünkért. Ez most nem a politikáról szól, ez az egészségünkről szól.
De mindesetre van ennek egy politikai vonzata. Én úgy látom, mert a kormány azért egy rizikót vállalt, ugye hát tulajdonképpen azt kellene elérni, hogy az egészségügyi személyzetnek a majdnem a fele, tehát orvosok, nővérek létszámának a fele részt vegyen be tudják vonni ezekbe a tesztelésbe. Én úgy végigvenném veletek a politikai vonzatát két esetben. Sikeres lesz a tesztelés, annak milyen politikai következménye lehet, illetve nem lesz sikeres. Szerintem osszátok el egymás között, hogy
mondjuk... Én egy rövid kérdéssel járulnék most még ehhez hozzá, hogy mi a siker, miért célja? Mert ugyanis ez talán a legnagyobb kérdés, hogy mitől lesz sikeres a tesztelés. Amikor a próbatesztelést értékelték, kétségkívül mindenki arra koncentrált, hogy mekkora volt a részvétel. Ez kétségkívül eredmény. Arról most beszélhetünk, hogy mennyire volt a kormány részéről etikus önkéntességnek átszázni azt a helyzetet, amiben gyakorlatilag kényszerűen mentek oda az emberek, de szükséghelyzetben ezt az ember el tudja fogadni. Ez egy elég machiavellista felfogás, de azt hiszem a cél ilyen esetben szentesíti az eszközt. Ezt lássuk be, nem tartott a polgári öntudat Szlovákiában, hogy az emberek saját jól felfogott érdekükből felelősen lépjenek, ezért kell valamiféle kényszerítő eszköz az irányukba, gondolhatta a kormány, és ez esetben a tömeges részvétel igazolta, hogy talált egy megfelelő eszközt, és így fogalmaztál a felvezetésben. De azért tegyük hozzá, hogy nyilván ennek van egy olyan hatása, ami később fog megmutatkozni, ha már a politikáról beszélünk. Jól látjuk azt a tendenciát, hogy a kormány, legerősebb kormánypárt veszít a támogatottságból, ez most már tendenciaszerű. És azt gondolom, hogy ezek az intézkedések egyelőre sokkal inkább feszültséget váltottak ki a szlovák társadalomban, ami láthatóan nem robbant, hiszen valahol mindannyian érezik a veszélyt, ezt a közös felelősséget, hogy a veszélyt kezelni kell. Ezért is mondtam azt, hogy utána a legjózanabb belátás ebben a helyzetben az, hogy most tegyük félre a politikát, és gondoljunk a közösségünkre, és gondoljunk saját és hozzátartozóink egészségére. Ott kell lenni ezen a tesztelésen, minél nagyobb számban, és esélyt adni arra, hogy kiszűrjék a fertőzőket, és valamilyen módon visszafogjuk a járvány terjedését, és ezzel egy időben lehetőséget adjunk arra, hogy ne folytsuk meg a gazdaságot, hiszen nem bírnánk el ezt az áldozatot még egyszer meghozni, ami tavasszal történt.
Igen, ez az egészségügyi siker, az egésznek van egy logisztikai sikere, ugye?
Én úgy válaszolnék a kérdésedre, hogy ez nézőpont kérdése, hogy mi a siker, illetve azt gondolom, hogy a kormány mindenképpen sikeresnek fogja kommunikálni a tesztelést, az ellenzék pedig mindenképpen találni fog hibákat benne, hogy mi miatt ugye nem sikerült. Már most például a HLASZ vezette Pellegrini is kijelentette, hogy ők nem vesznek részt az országos tesztelésen, viszont a laborteszteken, a PCR-tesztekre fognak menni, amelyek drágábbak, ugye, és amelyek fizetősek. Úgyhogy ebből is látszik, hogy sokan nem tudják külön választani a politikát és a és a közösségi szellemet, illetve külön a koronavírust, hogy kezelik, vagy így a járványhelyzetet. De én úgy gondolom, hogy az a legfontosabb kérdés, és az is érdekes, hogy mi lesz ez után. Tehát, hogy lehetett látni egyfajta kapálózást, ugye a kormány és Igor Matovics részéről, ugye, amikor fokozatosan bezárták az éttermeket, az egyes szolgáltatásokat, kitört a pánik, és a kormányon belül is jött valamilyen csörte, fenyegetés a szulékéktól, de Matovics egyből berángatta és bedobta ezt az országos tesztelést, úgyhogy most mindenki erre fókuszál. Tehát, hogy utána mi lesz, az tényleg kérdéses, és ez nagyban hozzájárul, hogy mennyire lesz zökkenőmentes a tesztelés. Én úgy gondolom, hogy akkor lesz sikeres, ha kevesebb atrocitások történnek. Tehát, hogyha ez nem lesz tulajdonképpen nagyobb botrány, illetve valami olyan, ami miatt
leállna,
akkor ezt a kormány, még hogyha zavarosan is kommunikálja, de ezt úgymond pozitívan tudja értékelni.
Tudatosnak érzed azt, Zsolt, hogy az akció, vagy a szervezését, ugye, mintha látványosan átvette volna Jaroszláv nagy hadügyminiszter. Tehát, hogy...
Déna.
A kérdés az, hogy eddig vajon Igor Matovics miért érezte fontosnak azt, hogy az első vonalból kommunikálja a járványhelyzetet annak minden hátrányával, mert azért nagyon sok adhok döntést kellett ebben a helyzetben meghozni. Ha ez tudatos, akkor szerencsés kormányzati lépés, mármint kommunikációs szempontból szerencsés kormányzati lépés. Jaroszláv Nagy egy jól kommunikáló figura, mint védelmi miniszter.
Én itt arra gondolok, hogy vele vitetik majd el a balhét, ha véletlenül nem jól sikerül.
Természetesen ez benne van, a siker és a kudarc lehetőség is egyaránt benne van ebben, bár még egyszer mondom, hogy szerintem a kormány meg fogja találni a módot arra, és ennyiben csatlakoznék Gáborhoz, hogy sikerként kommunikálja mindazt, ami történt. Ne felejtsük azt, hogy Szlovákia elsőként vág bele az európai országok közül egy ilyen országos tesztelésbe, és nem tud olyan rosszul sülni ez a tesztelés, hogy ne tudjon kiszűrni ezáltal az egészségügy több tízezer fertőzöttet, ami már egy kommunikálható eredmény. Ők már nem fogják továbbadni a vírust, és ezen közben nem is kell lezárni az országot teljes egészében. Ugye ne felejtsük, a negatív teszthez járuló lehetőség, hogy gyakorlatilag az október 15-én érvényes állapot szerint az emberek mozoghatnak majd, ugyan nem ehetnek bent az étteremben, de elmehetnek cipőboltba, hogy a miniszterelnök által említett példát mondjam, és hát egyfajta szabadságot is fog kölcsönözni ez a lehetőség. Na de itt a következő kérdés, hogy meddig? Ugyanis nyilván ez nem lehet csodafegyverként tekinteni erre az országos tesztelésre. Egy olyan lehetőségként lehet tekinteni, amivel lelassítjuk a járvány terjedését, vissza tudjuk fogni a járvány görbét, ami már az egekbe kúszik. Na de Szlovákiát nem lehet hermetikusan elzárni a világtól, ahol tombol a járvány.
Viszont tervezik,
a szomszédos országokban. Igen.
Hogy a határokon is bevezetik a
ez
tesztelést.
Ez fontos megjegyzés, egy mondat még, ha megengeded. Ugye mindaddig, amíg most két fordulósra tervezik, nem tudjuk, hogy megvalósul-e a második forduló, e tekintetben még van bizonytalanság, de mindaddig nincs logisztikai lehetősége a kormánynak, hogy a határokat ellenőrizze. Ezt ki is jelentették, viszont a következő lépés, és itt az antigéntesztek célzott felhasználására egy jó lehetőség, bár a lebonyolítása kapcsán megint csak kérdőjelek merülnek föl, hogyan lehet a Szlovákiába érkezőket tesztelni, anélkül, hogy ez gyakorlatilag olyan fennakadást okozza, ami lehetetlené teszi a határátkelést. Nyilván meg lehet oldani, erre ki lehet dolgozni protokollt, de kétségkívül a következő lépésnek annak kell lenni, ha nem csak időt akarunk nyerni, hanem valamiféle tartósabb eredményben reménykedünk, hogy ha már Szlovákiában visszafogjuk a járvány terjedését, akkor meg is akadályozzuk, hogy azt behurcolják az országba.
Hozzáteszem, illetve kiegészítem Zsoltot, tehát nagyon jól mondtad, hogy látni fogjuk, hogy hol alakulnak ki gócpontok. Tulajdonképpen ennek az eredménye az lenne, hogy térképre kerülnek az egyes ugye fertőzött régiók. Újra kontrollálni lehet ugye a vírust, és szerintem a jövő kérdés az lesz, hogy majd esetleg az egészségügy, hogyha be fog dőlni, akkor akkor ugye Csehországban katonai sátrakat kezdtek építeni, és fontos lesz, hogy ezeken a helyeken, például a legnagyobb gócpontok alakulnak ki, ott felállítani katonai sátrakat, és azt ott helyi régió szinten lehet majd oldani, és akkor ez így sokkal hatékonyabb és flexibilisebb is lehet ugye a
egyetlen mondat még, ha megengeditek, igen, és aztán tudunk egy új témára áttérni. Mindenkit, akit most arra biztatunk, hogy vegyen részt a tesztelésen, azért közben óvja a saját egészségét, és óvja mások egészségét is. Ne felejtsük el azért, itt nagy tömeg fog kialakulni így vagy úgy. Lehetőség szerint kerüljük azt, hogy hosszan kelljen várakozni egyet tömegben. Tehát válasszuk meg azt az időpontot, amikor a lehető legkisebb
várakozás. És ugye a próbatesztelés egyik tanulságaként mondták azt, hogy míg a tesztelésig fegyelmezetten sorakoztak az emberek, miután levették a mintát, utána összecsapódtak és nem tartották a távolságot. Ne tegyük ezt.
Ne felejtsük el, hogy sokan, akik majd negatív teszteredményt kapnak, nem lehetnek egészen biztosak abban, hogy valóban nem fertőzőek abban a pillanatban sem, meg hát ugye fönnáll a lehetőség, hiszen terjed a járvány, úgy újra fertőződnek. Tehát a legfontosabb az, hogy továbbra is betartsuk azokat a járvány szabályokat, amiket eddig, a negatív teszteredmény ellenére is.
Sőt, ami fontos, hogy ez nem egykörös lesz, hiszen utána megyünk még egyszer tesztelni.
Ezt nem tudjuk biztosan, de jelen pillanatban ez a valószínű.
Jó, térjünk át a másik témánkra, szintén egy nagyon fontos kérdés. Volt hétvégén Kárpátalján önkormányzati választásokat tartottak, és hát örömmel láthattuk, hogy a kárpátaljai magyarság jól szerepelt ezeken a választásokon, aminek aztán nemzetközi diplomáciai vetülete is lett kikezdi.
Nagyon jó dolog az, hogy a határon túli régiók, határon túli magyarok ilyen jól szerepeltek az önkormányzati választásokon. Nem csak a mostani kárpátaljai helyzetet reértem ezt, hanem ugye előtte az Erdélyben is, tehát hogy az önkormányzati választások nagyon jól végbe mentek, illetve előtte tavasszal Vajdaságban is. Ez egy jó példa arra, hogy a határon túli etnikai politizálás, kisebbségi politizálás csak úgy lehet hatékony, ha egységes. Tehát ez egy jó üzenet lehet arra például a felvidéki politikai pártoknak is, hogy a siker az csak egységesen alakul meg, tehát hogy együtt összefogva lehet nagyobb eredményeket elérni, mint például Kárpátalján. Tehát Kárpátalján nagyon sok önkormányzatot nyertek meg az ottani a KMKS, tehát az ottani magyar szövetség, magyar egység, és hát nagyon fontos helyeket tudtak megszerezni. Fontos egyébként az is, hogy ellenszélben kampányoltak. Ukrajnában még mindig, Kárpátalján mindig nagy ukrán-magyar ellentét van az országban. Ez miatt ugye a magyar pártok is kényszerültek, hogy összefogjanak, így egymásra voltak utalva, és hát ez tényleg egy szép eredmény.
Hát és megváltozott körülményeket kellett leküzdeni, ugye változtattak a járások nagyságán, ott, ahol például a Beregszászi járás, ugye 75%-os többségből 46%-os
többség alá süllyedt most már a magyarság valóban.
Lassan közelítünk a vége felé, ezért inkább gyorsítanánk is erre a külpolitikai csörtére kérdeznék rá, mi erről a véleményed?
Ugye még Gáborhoz egy mondattal reagálva, valóban egy nagyon nehéz helyzetben rendezték ezt a választást. Tudjuk jól, hogy évek óta nagyon rossz a magyar-ukrán államközi viszony, és ez Ukrajna hibája, hiszen folyamatosan vonják el a korábban meglévő kisebbségi jogokat, ami sérti az ukrán-magyar alapszerződést, amit még 1993-ban kötöttek meg. Tegyük hozzá, hogy Magyarország, amit megtehet diplomácia erejével, azt próbál tenni. Ugye Ukrajna még az euróatlanti csatlakozás előtt áll, és Magyarországnak módja van, hogy legalábbis a NATO-n belül ezt a csatlakozási folyamatot valamilyen módon befagyassza, amíg az ukránok nem tesznek engedményeket a magyar közösség irányába. Tegyük rögtön hozzá, hogy a magyar pártok együttműködése valóban jó üzenet. Korábban tényleg volt arra példa, hogy akár a magyar kormányhoz való viszonyulás kérdése is megosztotta az ukrajnai magyar pártokat. Ez mára megváltozott, és lehetőséggé vált, hogy akár a beregszászi kistérségben legyen egy együttműködés, és ennek köszönhetően sikerült meggyőző többséggel megőrizni a beregszászi polgármesteri széket Babiák Zoltánnak. Ez egy kecsekebb jó üzenet, és jó példa, hogy Gábor is mondta, a felvidéki magyarság felé is. Tegyük rögtön hozzá, hogy mindez azonban sajnos az ukrajnai magyarok, a kárpátai magyarok élethelyzetét azért nem teljesen oldja meg. Ez a siker, ez egy jó jelzés, hogy folytatódhat az a fejlődés, ami beindult Kárpátalján az elmúlt években. Ugye Magyarország támogatásával rendkívül sok beruházás valósult meg, ami már az ukrán fél részéről azért nem annyira egyértelmű, hogy ennek örüljenek.
Irítséget okoz a Ukrajna más részeibe, úgy gondolod?
Én azt gondolom, hogy veszélyben érzik a kárpátaiak identitását. Lehet egy olyan félelmük, hogy Magyarország a kárpátai népesség érzelmeit elfordítja Ukrajnától ezzel a lépéssel, hiszen ott valóban a mindennapi létszükséglet megteremtése az, ami kihívás nagyon sok ember számára, tehát egészen más anyagi viszonyrendszerbe kell gondolkodnunk, mint akár nálunk. És ott ezek a célzott támogatások igencsak megtalálják a maguk helyét. Ez egy komoly érv a magyar kormány kezében, és talán ez váltja ki az ukrán kormánynak ezeket a, nem is tudom másképp nevezni, hisztérikus reakcióit. Ugye mi is történt most? A magyar kormányzati tisztviselők annak megfelelően, hogy ezt teszik Erdélyben is, Felvidéken is, Vajdaság esetében is, kiálltak amellett, hogy a helyi magyar közösség támogassa a magyar jelölteket. Ezt az ukránok úgy értékelték, hogy beleavatkoznak a választások menetébe, ami ő szerintük példátlan dolog. Erre reagálva behívatták a nagykövetet, kiutasították a magyar kormányzati tisztviselőket, akik a célkeresztjükbe kerültek.
Itt megjegyzem, mert ez nagyon furcsa, hogy nem is tudják, hogy ki. Állítólag, hogy majd a határon fog kiderülni.
Igen,
hogy
egyébként meg nem nevezett két kormányzati tisztviselőről van szó, feltételezésünk szerint, hogy a Potápi Árpád János az egyikük, aki a választási kampányban ilyen megjegyzéseket valóban tett, de hát ebben mondom, semmi példátlan nincsen, hiszen Erdély, Szerbia és akár Szlovákia vonatkozásában is ezt megtették, és bár nem nevezném egyik utódállamot sem olyannak, ahol simogatják a magyar közösséget, ezt a példátlan reakciót, amit Ukrajnában hallottunk, ezt sehol sem korábban, tehát ez is egy figyelmeztető jel, hogy bizony az ukrán-magyar kapcsolatok kihűlése az a mai napig egy téma, tény, és nem igazán látjuk annak a lehetőségét, hogy ezen változtassunk. És még egy mondat, Zelenszkij megválasztásával fölcsillant egy pici remény, hogy ez az ukrán nacionalista kurzus esetleg kevésbé lesz erős. Úgy tűnik, hogy ez nem így van. Zelenszkijék is azt a politikát vitték tovább, ami az előző években volt. És még egy mondat, ez az ukrán választás azért valahol az ukrán nép részéről egy ítélet Zelenszkij politikája fölött is, hiszen ha eltekintünk Kárpátaljától, az ukrán politikai térképre nézünk, a népszolgája párt, ugye, ami meghatározó többséggel bír az ukrán parlamentben, Zelenszkij pártja az most jócskán veszített.
Igen, ezt akartam hozzátenni, hogy itt azért nem csak a rövid távon tehát a magyarok részétet kell értékelni, hanem ott azért ország szinten ugye Zelenszkij pártja teljesen lecsökkent, és ez egy nagy üzenet arra, hogy a Ukrajnában komoly politikai válsághelyzet is alakul ki.
Hát én zárszóként erre a kárpátalja témára valamelyik diplomata mondását mondanám, hogy a Ukrajna nem sokat ígér, amit ígér, azt se tartja be. De hát ne legyünk gonoszak. Én megköszönöm a részvételeteket, és megköszönöm a nézők figyelmét, a viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.